Hallgassuk meg Isten igéjét Rút könyvének második fejezetéből a teljes második fejezetet.
Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! El is ment, és kiérve a mezőre szedegetni kezdett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak: Az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki: Áldjon meg az Úr. Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratók felügyelője volt: Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: Egy moábi fiatalasszony, aki Naomival tért vissza Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Boáz ekkor azt mondta Rútnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáló leányaim nyomában. Tarts szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, hiszen én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki: Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút pedig ezt mondta: Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én csak a szolgáló leányaid közé sem tartozom. Az evés idején azt mondta neki Boáz: Jöjj közelebb, vegyél a kenyérből, és mártsd falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett és jól lakott, sőt, még maradt is neki. Azután fölkelt tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolt a szolgáinak: Hadd szedegessen a kévék között, ne bántsátok érte. Sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a mennyének: Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi: Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. A moábi Rút ezt mondta: Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak: Jól teszed, leányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. Eddig testvérem a felolvasott ige, Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívük befogadásán, és hogy Isten által elkészített jó cselekedeteket tegyünk, a jövő héten is. Gyertek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló édesatyánk, köszönjük, hogy gazdagok vagyunk, hiszen halljuk a te igédet, és hiszünk a te fiadban, aki szegény és elveszett voltunkban meggazdagított minket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk tetted le a te szent, de bűnünk miatt átokká lett életedet, hogy hitáltal mégis valóságosan meg tudjunk válni a mi bűneinktől. És köszönjük, hogy értünk vetted fel harmadnap a te szent életedet, hogy mi új, megszentelődő életben járhassunk. Köszönjük, hogy gondunkat viselted az elmúlt héten is, és hogy bajlódsz velünk türelmesen. Jól lehet, mi sok esetben nem is figyelünk a szavadra. Nagyon sokszor a saját gondolataink, az e világhoz való ragaszkodásunk és az önző természetünk az akadályai az engedelmességünknek. Kérünk, bocsásd meg nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, az extra lehetőséget, az evangelizációt, hogy a héten 5 napon át intenzíven a te erőteredben lehettünk a gyülekezet közösségében. Uram, szólj hozzánk ma is, szólaljon meg hát és ragyogjon fel nekünk a te igéd tisztasága, hogy abban tisztán meglássunk tégedet, magunkat és tennivalóinkat. És kérünk azokért is, akik ide tartoznak, de nem lehetnek most itt. Kérünk, adj nekik is igét, biztatást, reménységet, gyógyulást. Édesatyánk, sokszor foghíjasak a cselekedeteink. Kérünk, készítsd, egészítsd ki azokat mind. Tedd teljessé most ráthallgatásunkat és engedelmességünket. Köszönjük azt a munkát, amit áldott lelked elkezdett bennünk, és be akarod fejezni, teljessé akarod tenni. Hadd, hogy ennek ne legyünk akadályai. Krisztusért, ami megváltónkért, aki úgy szeret minket, hogy visszahozta a végleg elvesztett országot, ahová a bűnbánat és hitáltal beléphetünk, ahol az ő vére árán szerzett igazság, békesség és a Szentlélek által való igazi öröm vár bennünket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Jeremiás 3. fejezetéből olvasom, a 12. és 13. versekből. Mert én hű vagyok, így szól az Úr, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. A 162. dicséretünk 3. versszakát énekeljük. Vágyik lelkünk szent ígédhez. Istenünk igéjét az előbb felolvasott részből olvasom, Rút könyve 2. fejezetének 12. verséből. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Amen. Foglaljunk helyet. Az előző két vasárnapon elhangzott, hogy a következő évben a Bibliaolvasó kalauz szerint válogatjuk az igéket. A mai vasárnapra egy nagyon rövid bibliai könyv, Rút könyvének a 2. fejezetét olvassuk. Ez a könyv, feltételezem, sokunk számára ismerős. Tudjuk a kerettörténetet, honnan indul és hova érkezik el. Most is tulajdonképpen az egész könyvvel fogunk foglalkozni, habár ez a 2. fejezet lesz a mondani valónak a lényege, de azért kitekintésként sok mindenre majd oda fogunk figyelni. Annyit szeretnék még előjáróban elmondani, hogy ugye nagyon sokat foglalkozunk a migráns kérdéssel, most már hónapok óta. Sokan már valószínűleg úgy vagyunk vele, hogy nem is akarok erről többet hallani, mert ez folyik tévéből, rádióból, érintőlegesen már itt a szószéken is volt róla szó. Nem ígérem, hogy utoljára, de azért valószínűnek tartom, hogy mégis utoljára egy kicsit bővebben fogunk erről a kérdésről most beszélni. Nem ez az igének a fő üzenete, ugyanakkor látni fogjuk, hogy azért vannak kapcsolódási pontok. Ennek az igehirdetésnek az lett a címe, hogy a migráns kérdés megoldása. Kicsit úgy gondolom, hogy túl sokat ígérő cím. Nem fogjuk teljes mértékben ezt kimeríteni. Inkább úgy kell ezt felfognunk, hogy ebben az igében egy olyan családról olvasunk, amely migrációt hajtott végre. És ennek az eseménynek, illetve esemény sorozatnak vannak üzenetei mára nézve is, és nem csupán a migrációval kapcsolatban, hanem a személyes életünkkel kapcsolatban. Ez egy olyan történés, egy olyan helyzet, ami sok mindenre rávilágít, olyan kérdésekre is, amelyek a hitünknek a lényegét érintik. Hát kezdjük azzal, hogy ki ennek a történetnek a nagy migránsa. Ugye az, akiről elnevezték magát a könyvet, Ruth. Az ő életét fogjuk most egy kicsit nyomon követni, és kezdjük Ruthnak a gyermekkorával. Ugye vele kapcsolatban nem mondhatunk el annyi dolgot, mint amennyit önmagunkról elmondhatnánk. Nem tudunk róla képet mutatni, nem tudjuk megnevezni a szüleit, nem tudjuk elmondani, hogy hova járt iskolába, de azért néhány dolgot mégiscsak tudunk róla. Először is tudjuk, hogy Moábita volt, ez a Moáb nevű ország Izraeltől kicsit keletre feküdt, és ennek az országnak volt egy jellegzetessége, ez pedig a vallása. És ez a vallás, ez nem egyszerűen egy volt az összes többi pogány vallás közül, hanem egy különösen kegyetlen vallás volt. Több istenben hittek, de az úgynevezett főistenük Kemós volt, akiről azt kell tudni, hogy emberáldozatot követelt magának. Olyan volt, mint amilyen mondjuk az asztigok és a maják istenségei. Róluk ismertebb úgymond az emberáldozatnak a szokása. Ugye ők építettek piramisokat, felvitték az áldozataikat, és ott, hát nem részletezem hogyan, de megölték őket. Hát a Kemós kultusz is nagyjából ilyesmiről szólt, nem voltak ugyan piramisok, de az Isten tiszteletnek ez volt a formája. Maga a Kemós név azt jelenti, hogy pusztító. Tehát ez az Isten azt ígérte, hogy ha hoztok nekem embereket és elpusztítjátok őket, akkor én cserébe áldást adok nektek. Hát én nem tartom valószínűnek, hogy egy kislány, mondjuk Ruth, minden reggel így ébredt volna fel, hogy jaj, de jó nekem, Kemós az Istenem, és kibe tudok ma belerúgni. Tehát azért az embernek az ösztönei nem ezt adják. Persze van bennünk nagyon sok agresszió, de azért valószínűleg nem ez határozta meg a mindennapjait. Ugyanakkor az a környezet, amiben benne élünk, mégiscsak hatással van ránk. Ez a vallás azt sugalta Ruthnak, hogy ha én adok valamit, ha én úgymond valaki mást feláldozok, akkor ezért cserébe szerezhetek magamnak valamit. Most azt gondolhatjuk, hogy milyen elmaradott kultúra volt. Milyen jó, hogy mi már egészen mások vagyunk. Mi már a nyugati civilizációnak a gyermekeiként sokkal kultúráltabbak vagyunk. És ez valószínűleg így is van, de azért néhány példát hadd mondjak, ami azt sugallja, hogy azért olyan nagy különbség még sincs közöttünk. Mi is nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogyha feláldozunk valakit vagy valamit, akkor azért cserébe elvárhatunk valamiféle áldást, valamiféle anyagi bővülést az életünkben. Európának az egyik rákfenéje a szaporodási rátánk. Hány gyermeket szül egy magyar asszony élete során? Jelenlegi adatok alapján 1,7 gyereket. És ez még mindig jobb, mint az európai átlag. Az európai átlag 1,3 és 5 tized között áll valahol. Van olyan ország, például Anglia, ahol 1,1 tized gyereket szülnek az asszonyok. Most ne úgy értse valaki, hogy megszül egyet, meg még a bokáját. Tehát, hogy átlagosan 1,1 tized gyereket szülnek meg. Ez azt jelenti, hogy generációnként, tehát mondjuk egy 30-35 év alatt az a társadalom lefeleződik. És mi áll ennek a hátterében? Hát nem az, hogy ma már nem tudnak szülni az asszonyok, hanem az áll a háttérben, hogy gyerek nélkül kényelmesebb az élet. És igazából ez így van, gyerek nélkül kényelmesebb az élet. Mert akkor több pénzem marad, arra költöm, amire szeretném, nem kell éjszaka felkelni, amikor bepisílt, bekakilt, stb. Nem jönnek az üzenetek az iskolából, hogy hát mit csinált ez a gyerek, nem kell végig szenvednem a kamaszkort, hogy megint mit vágott a fejemhez ez a büdös kölke. Tehát gyerek nélkül bizonyos értelemben egyszerűbb az élet. És feláldozzuk a gyerekeket. Valaki nem szül, valaki pedig odáig eljut, hogyha látja, hogy szülne, terhes lett, akkor pedig el is veteti a gyermeket. Mekkora a különbség Kemós kora és a mi korunk között? Hadd mondjak még néhány példát, még kettőt. Nem tudom, kinek mekkora belelátása van a gyógyszeriparba. Szerintem egyikünknek sincs akkora, amekkora lehetne, amennyi disznóságot történik, de abban biztosak lehetünk, hogy legalább 10-szer annyi gyógyszert tömnek belénk, mint amennyi szükséges lenne. Mert adnak valamit, és annak van 100 mellékhatása. Arra is adnak valamit. Meg arra is, meg arra is. És akkor ott állunk, hogy már nem is kell reggeliznem, hát én még nem, de az idősebbek sokszor, hát látom, mennyi gyógyszert vesznek be, a nagypapám is reggel összeállította még régebben a gyógyszereit, hát nekem annyi volt a reggelim, amennyit ő lenyelt. És sok mindent állítom, hogy meg lehetne oldani más módon is, lennének gyógyszerek olyan betegségekre, amelyeket inkább eltitkolnak, mert inkább áldozzunk fel embereket, de kapjunk érte pénzt. És még egyetlen példát hadd mondjak, ugye nagyon sokat beszélünk erről a migráns helyzetről, hogy hogy alakult ki ez az iszlám állam nevű jelenség. Hát egyetlen dolgot hadd mondjak erről. Néhány héttel ezelőtt, ugye most zajlik az Egyesült Államokban az elnökválasztás, a republikánus elnökjelölt kiállt, és a következőt mondta, az iszlám államot mi hoztuk létre. Mi hoztuk létre? Miért? Azért, hogy a hadi iparunknak legyen piaca. Oda ment a CIA, kiképzett egy bizonyos csoportot, rászabadította a Közel-Keletre, és egy ilyen állandó, destabilizált helyzetet hozott létre. És azért, hogy egyszer ennek a félnek adhassuk el a fegyvereinket, másszor annak a félnek adhassuk el. Ez most nem egy összeesküvés elmélet, amit valami szélső jobboldali, nem tudom én milyen rétor talált ki, hanem ez az elnök választásnak egy érve az Egyesült Államokban. Ez egy nyílt titok, mindenki tudja. Megint csak miről van szó, feláldozzuk az embereket, csak azért, hogy nekünk pénzünk legyen. Mennyivel jobb a nyugati civilizáció ennél a kornál, Kemós koránál? A véleményem szerint egyáltalán nem jobb. Kulturáltabb. A kulturáltsága abban látszik meg, hogy elsősorban nem beszélünk ezekről a kérdésekről. Én most úgy látszik, egy kulturálatlan ember vagyok. De a mi kultúránk ebből látszik, hogy nem beszélünk a csúnya dolgokról. Csak csináljuk. Tehát ebben nőtt fel Ruth, megismerte, hogy mit jelent az, amikor az emberi életnél többre becsülik az anyagi előrehaladást. Lépjünk tovább egyet, nézzük Ruthnak a házasságát. Ugye minden fiatal lány esküvőről álmodozik, hát Ruth is így tett, és kapott is egy férjet, méghozzá egy idegen országból való férjet. Erről szól tulajdonképpen az első fejezet, egy Betlehemből származó család, Elimelek és a felesége Naomi, valamint két fiúk, Mahlón és Kiljón elhagyták az országot, éhínség volt, átköltöztek Moábba, és hát a fiatal emberek is nősülni akartak, rátaláltak két szép moábi lányra, és elvették őket, hát ezek közül volt az egyik Ruth. Tehát férjhez ment, és hát azt lehet mondani, hogy ez a házassága nagyon rosszul sikerült, nem azért, mert olyan sokat veszekedtek volna, erről nem tudunk, hanem azért, mert nagyon hamar megözvegyült. Egy fiatal özvegy lett Ruthból. És itt következett be az ő megtérése. Ruthról elmondható, hogy ő már Moab földjén megtért, És ezt onnan tudjuk, hogy amikor beszélt az anyósával, akkor egy ilyen kijelentést tett, Istened az én Istenem. És ez nem azt jelentette, mint ahogy általában a pogányok szoktak beszélni az istenekről, hogy na jó, akkor van eddig mondjuk 150 istenem, akkor még egyet felveszek, és mától kezdve 151 lesz. Mert Ruthnak tudnia kellett, hogy a zsidók istene nem olyan, mint a többi. Ő kizárólagosságot követel. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ha azt mondja, hogy a te istened az én istenem, az azt jelenti, hogy szakítok az eddigiekkel, amiben eddig hittem. Szakítok Kemóssal, meg az összes többivel. Tehát Ruth már Moab földjén megtért. A kérdés, hogy ez hogy lehetséges? Miért tért meg Ruth? Tudjuk, hogy a Szentlélek munkája nagyon titokzatos sokszor. Nem mindenki tudja elmondani közülünk sem, hogy hogy tért meg. Ha valaki, tegyük fel, egy evangelizáción tért meg, az el tudja mondani. Lehet, hogy valaki átélte ezt a múlt hét során. Minden este itt volt, hallotta az igét, valami nagyon megérintette, és el fogja tudni mondani még 50 év múlva is, hogy 2015. december, mit tudom én, hanyadikán, itt és itt megtértem. Sokan ezt nem tudják elmondani. Ruth életében véleményem szerint, amennyire látom, mégiscsak lehetett egy pillanat. Gondoljuk el, hogy mi történt. Meghalt az apósa, meghalt a férje, sógora egyszerre, hát nem pont egyszerre, de szóval rövid határidőn belül meghalt szinte az egész család. Hogyan hatott ez rá? Nyilván hallotta már, hogy miket beszélnek ezek az emberek Izraelről, meg a zsidók istenéről. És akkor valami úgy elkezdhetett mocorogni benne, hogy most akkor mi is történt itt? Hát az történt, hogy ezek az emberek hátat fordítottak az istenüknek. Nem bíztak benne. Azt mondták, hogy most éhínség van, ki tudja, mi lesz velünk, inkább elmegyünk külföldre. És ez bizalmatlanság, hitetlenség. Volt már ilyen a zsidók történetében. Emlékezzünk Ábrahámra. Ábrahám pont ugyanezt tette. Éhínség volt Kánaán földjén, elment Egyiptomba. És mi történt ott? Hát csak rossz dolgok történtek. Hazugságba keveredett, elvették a feleségét, mondjuk a végén visszaadták, elhozott magával egy szolgát, akitől Izmael született. Csak rossz dolog történt vele Egyiptomban. Egyértelmű volt minden zsidó előtt, hogyha én nem bízom Istenben és elhagyom az országot, akkor az bűn. És valahol ezt érthette meg Ruth, hogy hát igen, most én nagyon szomorú vagyok, hogy elvesztettem ezeket az embereket, főként a férjemet, de azért mégiscsak megtudtam valamit a zsidók istenéről. Azt, hogy ez egy hatalmas és szavahihető Isten. Nem azt, hogy bosszúálló, hanem azt, hogy hatalmas és szavahihető. Ő elmondta, hogy ha valaki elhagyja őt, annak nem lesz jó vége. És íme bekövetkezett. És ő úgy gondolta, hogy érdemes ehhez az Istenhez odafordulni. Nem félelemből. Mit mondott Boáz Ruthnak? Azt, hogy ahhoz az Istenhez jöttél, akinek a szárnyai alatt oltalmat akarsz tákeresni. Úgy gondolta ez a Ruth, hogy ennek az Istennek minden szava megbízható. Nem csak az, hogyha elhagysz engem, akkor abból baj lesz, hanem az is, amit később Jézus így fogalmazott meg, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Erre az Istenre rábízhatom az életemet. Ő tényleg létezik, ő tényleg tud nekem adni valamit. És Ruthnak ez jelentette a megtérését. Istened az én Istenem. Ez volt az első hitvallás az ő szájából. És itt valami nagyon megváltozott. Láttuk a gyerekkorát, ami szomorú volt, láttuk a házasságát, ami szintén szomorú volt, és elérkezett az a pillanat, hogy tényleg megismerte Istent, megtért, és onnantól kezdve más emberré vált. Na és itt jön Ruthnak a migrációja. Ruth úgy döntött, hogy elhagyja a saját hazáját, és elmegy Izraelbe. Két kérdést kell ezzel kapcsolatban tisztáznunk. Az egyik a miért, a másik pedig a hogyan. A miért kérdésre én két feleletet tudok adni. Elsősorban, illetve az egyik dolog, amiért ő elhagyta a hazáját és elment Izraelbe, hogy kereste a hívő testvéreket. Amikor valaki megtér, mindig keresi a hívő testvéreket. Ez ma is így van. Lehet, hogy valaki egy evangelizáción úgy érzi, hogy az Isten beszél vele, csak vele, neki üzen valamit, és utána hazamegy, és elkezd hitben élni. De ez így önmagában kevés. Az ember mindig érzi, hogy de hát valami hasonszőrűvel nekem beszélgetnem kellene. Valakivel, aki ugyanezt az Istent megismerte. Mi is szeretünk templomba járni, meg szeretünk egymással beszélgetni, és nem azért, mert feltétlenül annyi mindenben hasonlítunk egymásra, hanem azért, mert Istennek a gyermekei vagyunk hitáltal. Keressük a hívőknek a közösségét. Előfordulhat, hogy valami miatt bepipulunk. Biztos volt már ilyen, nem? Hát juhok vagyunk, birkák vagyunk, hát sokszor annyi is az eszünk. Sokszor úgy meg tudjuk sérteni egymást, meg úgy fel tudunk fúvódni, mint a béka. Hát így van, aki ott is hagyja a gyülekezetet. Azt mondja, hogy soha többé be nem teszem ide a lábam. De aztán előbb-utóbb elkezd neki hiányozni. Valami azt mondatja vele, hogy na azért mégiscsak menj vissza. Itt vannak a te testvéreid. Hát olyanok, amilyenek, de akkor is ők a te testvéreid. Biztos vagyok benne, hogy ez a vágy, ez ott motoszkált Ruthban, hogy nehéz lesz, más ország, más nyelv, más kultúra, de én akkor is vágyakozom oda. A másik, azért döntött Ruth a migráció mellett, mert úgy érezte, hogy felelőssége gondoskodni az anyósáról. Ennek az öregasszonynak, Naominak nem maradt már más támasza. Egyébként abban az időben a nőknek amúgy sem volt túl sok támaszuk. Az öregeknek meg pláne nem volt túl sok támaszuk. Az ember megette az utolsó falatkáját, és utána vitézül éhen halt. Tehát ez egy ilyen életpálya modell volt, mondjuk így. Ott áll egy öregasszony, hát most mi legyen vele? És Ruth úgy érezte, hogy nekem tennem kell érte valamit. A hitem, az új hitem ezt mondja. A régi hitem nem ezt mondta volna. A régi hitem azt mondta volna, hogy hagyjam itt ezt az öregasszonyt, ebből már nem tudok mit kipréselni. Nincs hasznomra. Visszamegyek, keresek valakit, egy új férjet, aki a hasznomra lesz. Ő már nincs. De benne elindult ennek a felelősségérzetnek a megnövekedése, és megint csak azt mondom, hogy a hitnek ez egy jele, ma is. Amikor az ember úgy érzi, hogy Isten embereket bízott rám. Nem csak olyan értelemben, hogy hirdessem nekik az evangéliumot, hanem olyan értelemben is, hogy segítsek nekik. Ha jó vagyok a tanulásban, és látom, hogy valaki szerencsétlenkedik, akkor segítsek neki. Nézzük át együtt az anyagot. Ha valaki a családban rászorul, akkor menjek oda hozzá, és segítsek neki. Ha a barátaim közül valaki vigasztalásra szorul, menjek oda, és vigasztaljam meg. Mert Isten őket rendelte mellém. Nagy a felelősségem velük kapcsolatban. Ez a két dolog, amit Ruth átélt, ez az Isten népének a vonzása, illetve a felelősségérzetnek a növekedése, ezek a hitnek a jelei, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mennyire érezzük ezeket. Mert ha érezzük, akkor valószínűleg jó úton járunk. De hogyha hiányzik belőlünk, akkor nagy valószínűséggel még annyira nem ismertük meg Istent. Akkor még csak úgy ismergetjük, de még nem ismertük meg. Hogyan élte meg a migrációját Ruth? Most ez a hogyan nem arra vonatkozik, hogy hogy ment át Izraelbe, hogy busszal szállították-e, vagy gyalogment, hanem hogy ő, mint migráns, hogyan viselkedett ebben az országban. Hát egyrészt elmondható, hogy oda ment, ahol helyet adtak neki. Elment ő is Betlehembe, elment az anyósának a házába. Ez véleményem szerint egy üzenetté válhat ma is. Tehát egy migráns úgymond ne ugráljon, elnézést a kifejezésért, hogyha valakit valahol befogadnak, akkor ne ő akarja a szabályokat diktálni. Ha megmondják neki, hogy számodra itt van hely, akkor menj oda. És akkor nincs az, hogy hát nekem Magyarország nem jó, elmegyek Németországba. Németország nem tetszik, elmegyek Svédországba. Ugye érezzük, hogy azért ezek nem hitbeli elvárások, hanem egyértelmű elvárások, amelyek minden emberre vonatkozhatnak. Tehát Rút oda ment, ahova mennie kellett, ahol jó szívvel látták őt. Betartotta az országnak a törvényeit. Nem olvasunk arról, hogy márpedig Moábban ez máshogy megy, és én most meg fogom változtatni a zsidó törvényeket. Azt tette, amit tennie kellett. Ebben az országban ezek a törvények, akkor ennek megfelelően élek. Egy szép, csendes, törvénytisztelő életet. Hát ez is sokszor elmondható, hogy nem tartják be a törvényeket sokan a migránsok közül. Nem akarok általánosítani. Nehogy valaki most úgy menjen haza, hogy utálom a migránsokat. Nem erről van szó. Csak arról, hogy gondoljuk végig a Biblia tükrében, hogy hogyan kell egy migránsnak viselkednie, ha már egy ország befogadja őt. Tisztelnie kell a törvényeket. Akkor nem panaszkodom arra, hogy itt lassú az internet. És nem gyújtom fel a menekült tábort. És nem megyek ki a városba megfélemlíteni embereket. Mert ez ellentmond a helyi szabályoknak. Egyébként minden országban ellentmond a helyi szabályoknak. Tehát ez egy általános emberi dolog. A törvénytisztelet az elvárható mindenkitől, aki belép egy országba. A harmadik, hogyan élte meg Rút a migrációját? Hát dolgozott. Elkezdett a saját keresetéből élni. Nem azt mondta, hogy megjöttem, hol van a munkanélküli segély. Hol van a német munkanélküli segély, mert az egy kicsit erősebb. Hanem azt mondta, hogy elmegyek szedegetni valakinek a földjére. Azért ez mégiscsak egy fokkal tiszteletre méltóbb hozzáállás. Tehát Rút kijött abból a nem csupán országból, hanem abból a lelki állapotból is, ahol ő eredetileg volt, megtért, és megváltozott az élete, és ezért jött el Izraelbe, Isten népe körébe, és úgy viselkedett, ahogy azt egyébként egy zsidónak is előírják, hogy hogyan kell viselkedni. Ez egy lelki megújulásról szól. Nem gondolom, hogy minden migránstól elvárható, hogy hívő keresztény legyen. Tehát most nem ez ennek az igének az üzenete, hogy csak azok jöhetnek be, akik elmondják az apostoli hitvallást, vagy még jobb esetben a Heidelbergi KT 129 kérdésfeleletét a határon. Tehát nem ettől válik valaki jogosultá arra, hogy átlépje a határt. Ugyanakkor ez egy példa előttünk itt az igében, hogy az az igazi migráció, amikor valaki a régi életével szakít, és az Isten országába akar belépni. És most beszéljünk a másik oldalról, a befogadásnak az oldaláról. Véleményem szerint itt nem pusztán migráns kérdésekről fogunk beszélni, hanem arról, hogy a lelkületünk mit diktál számunkra más emberek iránt. Hát először felsorolnék néhány ószövetségi törvényt, amely a jövevényekre, a migránsokra vonatkozott. Egyébként ezekből viszonylag sok van, most összesen 3-at olvasok fel. Az első, a 3 Mózes 19:9-10-ben van megírva. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl. Szőlődet se böngész végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. Tehát mit mond itt Isten? Azt, hogyha van köztetek olyan ember, aki rászoruló, akár az ország szegénye, akár kívülről bevándorolt szegény, adjatok neki lehetőséget a megélhetésre. Tehát, hogyha valaki befogad valakit kívülről, külföldről, akkor nem vetheti őt úgymond börtönbe, elzárva mindenféle megélhetési lehetőségtől, hanem valamit biztosítani kell számára. Amiről itt olvasunk, az egy isteni parancsolat volt, normális esetben minden ember learatott volna mindent a mezőjén, nem? Hát, hogyha ott is van még egy sávnyi gabona, akkor azt is learatom, hiszen ezért dolgoztam egész évben, mert az nekem plusz pénzt jelent. De Isten azt mondta, hogy ne csináld, hagyd meg a szegényeknek. És manapság, hogyha azt mondjuk, hogy biztosítani kell a megélhetés lehetőségét valakinek, akkor az nem azt jelenti, hogy hát akkor menj és keresd magadnak munkát, mert nem fognak neki munkát adni. Nem feltétlenül. Véleményem szerint ez a közmunkát jelenti, mai nyelvre lefordítva. Ha valakinek nincs állása, mert nem adnak neki piaci viszonyok között állást, akkor valahol az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megélhessen ez az ember valamiből, hogy legyen munka lehetősége. És valahol a közmunka, amennyire látom, jelenleg erről szól, hogy az emberek, akiknek nincs más, legalább ezt elvállalhatják. És azt is üzeni ez, hogy valóban a migránsoknak dolgozniuk kell. Tehát, hogyha valaki idejön, akkor az ne azért jöjjön, mert ingyen élő akar lenni, mert Európa egy gazdag ország, hanem jöjjön és dolgozzon. Ez mindenkitől elvárható. A másik törvény az 5 Mózesben van megírva, a 17. fejezet 14. 15. versében. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet neked ad Istened az Úr, birtokba veszed, ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem élő többi nép, csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Testvéreid közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem testvéred. Ugye már maga a királyválasztás bűn volt Izrael történetében, most erről ne beszéljünk. A lényeg az, hogy aki vezeti az országot politikailag, annak úgymond ehhez az országhoz kell tartoznia, mint nemzet. A zsidó népet csak egy zsidó ember vezetheti, de ugyanez vonatkozik minden más népre is. Egyébként ez a legtöbb országban már az alkotmányban ki van mondva, hogy hát igen, a mi népünket csak egy közülünk született vezetheti. Ugye az Egyesült Államokban is ki van mondva, hogy az államok elnöke csak született amerikai lehet. Egy-egy államnak a kormányzója lehet máshol született, eredetileg más állampolgár, például Arnold Schwarzenegger lehetett kormányzó, de sajnos elnök már nem lehetett. Lehet, hogy jobb elnök lett volna egyébként, ki tudja. Ez egy olyan törvény, ami ösztönszerűleg jön az emberből. Ugyanakkor nem biztos, hogy kellőképpen odafigyelnek rá. Van olyan állam, tudomásom szerint Belgium, ahol létezik iszlám párt, és azt mondják, hogy mi szeretnénk egészen más alapokon és más emberekkel elképzelni ezt a vezetést. Hát, hogyha valaki a Biblia tanítását komolyan veszi, akkor ez azt is jelenti, hogy hát egyrészt nem adok lehetőséget arra, hogy külföldiek, idegenek ilyen értelemben meghatározó elemeivé akarjanak válni a politika irányításának. Szóljanak bele csak az önkormányzati választásokba, de az ország irányításában ne. És ez azzal is együtt jár, hogy akkor mindenképpen limitálni kell a bevándorlóknak a számát. Mert ha azt mondjuk, amit a német kancellár mond, Angela Merkel, hogy nincs plafon, ugye ez egy mai vagy tegnapi hír, hogy ő mondta ezt, hogy én kiállok emellett, hogy nincs plafon. Ez azt jelenti, hogy hát lehet, hogy annyian lesznek, mint amennyien eredetileg már ott vannak Németországban. Akkor ki fogja megakadályozni, hogy ők vegyék át az uralmat? Akkor senki nem fogja megakadályozni. Tehát csak testvéred közül válasz magadnak királyt. Máshonnan nem lehet. És az utolsó törvény, mondom sok van, de amit idézek azok közül az utolsó, az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják nevezni minden nép számára. Ez már nem politikai, ez inkább egy lelki üzenet a befogadó országok számára. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bejön közénk, annak hirdetnünk kell az evangéliumot. Egyébként a külmisszió is parancsba van adva, tehát most nem akarom azt mondani, hogy a belmisszió a parancs és a külmisszió nem. Jézus mind a kettőt megparancsolta, de hogyha fokozatokat kell megállapítanunk, akkor azt lehet elmondani, hogy nagyobb felelősségünk van azok iránt, akik a határainkon belül élnek. És ha bejön közénk valaki, akkor neki is el kell mondanunk az evangéliumot. Magyarul ne azzal szembesüljön egy bevándorló, hogy én kialakíthatok magamnak egy gettót, és semmit nem kell tudnom ennek az országnak a lelkiségéről, hanem nyugodtan hallgassa csak meg a keresztény misszionáriusokat, és ne csak a jehovisták csöngessenek be hozzájuk, hanem valamiféle missziót mi magunk is folytassunk feléjük. És ami ennek a következménye, ugye arról olvasunk, hogy itt emberek megtértek. Olyanok, akik külföldről jöttek be. És hogy azokat az Isten ugyanolyan kedvesnek tartja, és ugyanúgy elfogadja az imádságukat és az áldozataikat, mint azokét, akik már korábban ott voltak. Tehát Isten országában úgymond egyenlőség van. Jézusnak is ugye az egyik példázata pontosan ezt húzza alá. Azok, akik az utolsó órában mentek dolgozni a szőlőbe, azok ugyanakkor a bért kaptak, mint akik már reggel ott voltak. És ezzel Jézus azt akarta mondani, hogy hát egyrészt a zsidóknak, hogy ti, akik már régóta a szövetséghez tartoztok, ne nézzétek le azokat, akik még csak most csatlakoztak, a pogányokból megtérteket. Illetve nekünk is azt üzeni, hogyha nekünk már a nagyapánk is ide járt, és presbiter volt, és stb. Én már az anyatejjel szívtam be az evangéliumot. Kicsit fekete volt olyan biblia alakú, de akkor is beszívtam. Ne nézzem le azt, aki mondjuk 30-40-50 éves korában ismerkedik ezzel az egésszel. És először még azt sem tudja, hogy hogy kell viselkedni a templomban. Tehát Isten szemében mindenki, aki hozzátér hitáltal, ugyanazt az értéket képviseli. Tehát ezek az Ószövetségnek a migrációs törvényei. Gondoljuk végig, hogy jelenleg nálunk milyen törvények vannak, illetve, hogy mi mennyire felelünk meg ezeknek a lelkületünkben. Mennyire gondolkodunk ezekről a kérdésekről hasonlóan. És most térjünk át Boázra. Ugye Boáz ismerte ezeket a törvényeket, ez egy külső dolog a törvény, de ő lelkileg mit élt meg ebből? Hát azt lehet mondani, hogy Boáz még túl is teljesítette ezeket a törvényeket. Az Ószövetség törvényei sok tekintetben olyan a minimumot képviselik. Valójában ennél Isten sokszor többet vár tőlünk. Mit mond Jézus a válással kapcsolatban? Mózeset is szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy vállólevelet adjatok egymásnak. De azért valójában ezt nem így kellene csinálni. Tehát amit sokszor olvasunk az Ószövetségben, az egy minimum. Jézusnál ez több. És Boázról elmondható, hogy az ő lelkisége abban mutatkozik meg, hogy ezeket az előírt törvényeket messze felülmúlta. Mert ő nem csak úgymond megengedte Rútnak, hogy szedegesse a kalászokat. Ugye gondolkodhatott volna így egy zsidó ember, hogy hát így is úgy is leszedik azt a részt, egyefene, akkor nekem mindegy, hogy kiszedi le. Akkor leszedheti ő is. Hanem azt mondta, hogy hát jó, akkor még ezen kívül gyere, adok neked enni. Adok neked pörkölt gabonát, így olvassuk. A Héberben itt a pita szó szerepel, ugye, amit a gírosz pitában ismerjük. Nem hiszem, hogy gíroszt adott volna konkrétan Rútnak, csak jelzem, hogy miről lehetett szó. Tehát egy ilyen pörkölt gabona, ilyen pitaszerű dolog. Egyél te is. Így áll te is. Megparancsolta a szolgáinak, hogy ne bántsák. Hát ugye a külföldieket, pláne hogyha kevesen vannak, meg hát egy fiatal nőről van szó, hát azért annyira nem figyelnek rá oda. Könnyebben lehet őket bántani. Azt mondta Boáz a szolgáinak, hogy hát ti ne bántsátok. Hát ha bántjátok, abból baj lesz. Abból nektek lesz bajotok. Parancsot adott rá, hogy amit leszednek az aratók, abból még úgy dobjanak félre egy kicsit, hogy azt is össze tudja könnyen szedegetni Rútát. Tehát ez a Boáz ez messze felülmúlta az előírásokat. És nem azért, lehet, hogy valakinek most ez ugrik be, mert olyan nagyon megtetszett neki Rút. Tehát ne feltételezzünk mindenhol romantikus dolgokat. Fiatal asszony volt, Boáz valószínűleg már túl volt a delelőjén, tehát nem gondolkodhatott itt komolyan valamiféle kapcsolatban. Egyszerűen ilyen volt a lelkülete. És ez az, amit nekünk is át kell gondolnunk. Valamelyik este itt előkerült az evangelizáción, ha jól emlékszem, hogy arról beszélgettek egymással keresztény emberek, hogy mi az, amit még megengedhetek magamnak. Itt van a törvény a Bibliában, mi az, ameddig még elmehetek, hogy ez még talán nem bűn. Pont fordítva működik a hívő ember, hogy mi az, amit még tehetek érted, Uram? Mi az, ami még kedves számodra? És Boáznak a hite ebben látszik nagyon, hogy messze felülmúlta a törvényeket, ő magát, Istent látta maga előtt. És végezetül arról szeretnék beszélni, hogy Rút jutalmat kapott. Nem minthogyha mi jutalmat érdemelnénk azért, ha az Isten útján járunk. Ugye Jézusnak van egy ilyen példázata, illetve tanítása, amiből az derül ki, hogyha valaki a dolgát teszi, az egyszerűen azt tette, amit tennie kellett, kész. Haszontalan szolgánk vagyunk, ez volt a feladatunk, pont. Mégis azért azt tapasztaljuk a Bibliában is, meg manapság is, meg minden időben, hogy Isten különösen kedves volt azokhoz, akik őt követték, akik bíztak benne. Azokat mindig úgy valami külön áldással elhalmozta, nem feltétlenül olyan áldással, hogy akkor most én leszek a következő milliárdos, nem erről van szó, de valami olyan áldással, ami hiányzott a többieknek az életéből. Hát itt Rútnál ezt látjuk, egyrészt kapott egy férjet, egy nem akármilyen férjet, tehát nem olyat, mint az első, aki nem bízott az Istenben és elment külföldre, hanem kapott egy hívő, szeretetteljes, bölcs és mellesleg gazdag férjet. Hát gondolom mindenki ilyesmiről álmodozik. Persze manapság lehet, hogy még a kockás hasat is hozzáteszi egy fiatal lány, de mondjuk ez önmagában már szintén egy elégséges ideál. Tehát Rút kapott egy férjet, és ami még nagyobb áldás volt az ő életében, hogy milyen utódai származtak. Hát ki lett az utódja Rútnak? Hát egyrészt Dávid király. Azért azt mondani, hogy milyen vagány dédunokám van, ő lett a király. És méghozzá, micsoda király? Hát azért ez egy megtiszteltetés. És biztos vagyok benne, hogy Rút nem tudom megélte egyébként ezt a pillanatot, vagy sem. Nem azt mondta, hogy hát igen, az én dédunokám, jó géneket örökölt. Nem. Ez az Isten ajándéka, micsoda kegyelem. Eljöttem valahonnan külföldről, és ebben részesített engem az Isten. És kiszármazott Dávidtól, hát maga Jézus. Szóval olyan ajándékokat kapott Rút, ami azt jelzi számunkra is, hogy akik az Istent követik, azokat az Isten mindig megbecsüli. És lehet, hogy mások számára láthatatlan módon, de mégis olyan áldásokat ad neki, amelyekért az ember egész életében hálás lehet. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 33. Zsoltár 11. versét énekeljük el. A 33. Zsoltár 11. verse így kezdődik. Ő benne azért, ami szívünk, igen örvendez szüntelen. Thank you. Imádkozzunk. Urunk, egykor mi is nem a te néped voltunk, és most mégis hitáltal hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy ez az igazi határátlépés, az élet és halál határának átlépése. Köszönjük, hogy te befogadó szívvel vagy irántunk, köszönjük, hogy a te országod polgárai lehetünk, kérünk, hadd élhessünk hozzád méltóan. Köszönjük neked, Urunk, az életünket, a családunkat, gyülekezetünket. Nagyon kérünk, hogy te áld meg a mi életünket, hogy hadd tudjunk neked tetsző módon élni, dicsőséget hozni a te nevedre. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a következő hetünket, annak minden napját, itt a gyülekezetben és azon kívül egyaránt. Kérünk, légy velünk a karácsonyra való készülődésünkben, hadd lehessél te a középpontban, és ne pusztán az, hogy hogyan készüljünk fel a különböző vendégségekre. Kérünk, Urunk, hogy te légy számunkra a lényeg, akihez napról napra mehetünk, és aki a mi megváltó Urunk, akit mindig követhetünk. Kérünk, hogy így áld meg a következő hetünket is. Amen. Csendes imádságot mondjunk el önmagunkban. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.